Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 5. szemeszterének 5. előadásán, itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 5. szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, a webrádió oldalán, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót a Szegedi Egyetem című újságban olvashatnak. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Taribolya egyetemi tanulmányait Szegeden végezte magyar-német, majd latin-német-görög szakon, diplomát 1967-ben szerzett. A József Attila Tudományegyetem klasszika-filológiai tanszékén gyakornokként kezdett, később tanársegédként, adjunktusként, 1991-től 2008 végéig, nyugalomba vonulásáig tanszékvezető docensként dolgozott. Jelenleg is oktat a klasszika-filológiai tanszéken, és részt vesz a doktori képzésben. Főkutatási területe a római irodalomtörténet és antikesztétika mellett a görög-római vallástörténet és mitológia, a görög és római művészet. A római metrika tárgyából is tartott, illetve tart előadásokat, szemináriumokat. Többször volt kutatói ösztöndíjjal külföldön, számos hazai és nemzetközi kongresszuson vett részt, előadássorozatokat tartott külföldi egyetemeken. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatai révén Szegeden is rendezett nemzetközi konferenciákat. Szegedre számos klasszika-filológust hívott meg előadások tartására, illetve vendégprofesszornak, köztük Európa legkiválóbbjait. Hosszú ideig a klasszika-filológiai tudományos diákkör vezető tanára volt, munkáját és eredményeit mestertanár kitüntetéssel ismerték el. A tudományos közéletben különböző funkciókban vett és vesz részt, jelenleg is MTA doktorképviselő, továbbá az MTA Klasszika-Filológiai Bizottságának tagja, folyóiratoknál szerkesztőbizottsági tag. Publikációi közt a magyar és idegen nyelvű tudományos tanulmányok és monográfiák mellett találunk műfordításokat görögből és latinból, tudománynépszerűsítő cikkeket, tankönyveket, magyar és idegen nyelvű lexikoncikkeket. Németről magyarra fordította az utóbbi évtizedek sokak szerint legjelentősebb római irodalomtörténetét, Michael von Albrecht heidelbergi professzornak az antikvitás utóéletét is feldolgozó 1400 oldalas munkáját. Felkérem Taribolya docensasszonyt, tartsa meg előadását.
Tisztelt közönség, hölgyeim és uraim! Vergiliusról, az antikvitásból nem maradt fönn hiteles portré, úgyhogy amit most látni fognak, nem hiteles, de bizonyos fokig hozzátartozik az előadásnak a témájához. A baloldali az egy harmadik, Krisztus utáni harmadik századi mozaik, a mai Tunézia területéről származik. Vergilius két múzsa között ábrázolja, az ölében egy kódexel, amelyre az Éneiszből a múzsa megszólítás van odaírva, és bal oldalán, mit keres az a két múzsa? Bal oldalán az eposz írásnak a múzsája található, jobb oldalán pedig a tragédia írásnak a múzsája. Ez azért feltűnő, mert Vergiliusról tudjuk, hogy egyáltalán nem működött ebben a műfajban. Viszont a késő antik felfogás szerint, hogyha párbeszédes részek vannak egy műben, ott a tragikus műfaj is valamilyen módon érvényesül, tehát ezért található mellette ez a két múzsa. Ez tehát harmadik századi ábrázolás, a következő az 1000 évvel későbbi, a Trecentóból való, bocsánat, nem is a Trecentóból, még a 13. századból, mégpedig Mantovából, ahol Vergilius született a környékén, de Mantova az a saját gyermekének, saját szülöttének tekintette Vergiliust. Akár egy uralkodó portré, akár egy uralkodó szobor úgy fest ez az egész, természetes, meghatározza ezt a képmást az, ahogyan a kortárs szobrászatban az uralkodókat, de egyúttal a tudósokat is ábrázolták, tudósra val ugyanis a viselet maga, mégpedig jogtudósra. Vergilius tehát itt ebben az ábrázolásban a minden vonatkozásban jogi kérdésekben tudós embernek a képe, ez volt akkor talán a legfontosabb tudomány, és ezért erre koncentrálnak, ötvöződik az uralkodót asszociáló képpel, amelynek a tartásában, az ülésmódjában ezt lehet felfedezni, egészen bizonyos egyéb iránt, hogy Vergilius ábrázolja. A Palazzo Comunale-ra van illesztve ez a szobor, a mantovai Palazzo Comunale-ra, és azért is annyira figyelemre méltó ez, mert az ikonográfiáját tekintve az antik 4.-5. századi szobrokat, azokat idézi ez a képmás, a maga meglehetősen merev arc kifejezésével, tehát az antik és a középkori ábrázolásmód egyesül benne. Másfelől egy olyan mondandója is van a szobornak, amely már közelebb visz bennünket a témánkhoz, nevezetesen Vergiliust a mantovaiak azért helyezték el, mint szülöttjüknek a képmását ezen a közéleti épületen, a városnak a legfontosabb épületén gyakorlatilag, mert olyan állapotban volt a város a 13. század közepén, amikor túl voltak már mindenféle megpróbáltatáson, Barbarossa Frigyes elhagyta a város, most már nem kellett félni a saját függetlenségük miatt, nem kellett félni a belső viszálykodásoktól, ezek is megszűntek, és mintegy ennek az emlékére Vergiliusnak a képét afféle összefogást jelképező, afféle megbékítő erőt és személyiséget jelképező figuraként helyezték el itt. Európa Vergiliusnak hihetetlenül sokat köszönhet, de hogyha ennek a legmélyére akarunk nézni, talán érdemes magának az elnevezésnek a kérdésével is foglalkozni. Európé egy mítosz alak. A nevével először Hésziodosznál találkozunk, ahol a mítosz akkor még nem kristályosodott ki teljesen. Az előfordulásaival különböző szerzőknél találkozunk. Valószínűleg a legtöbben ismerik ezt a mítoszt, Zeus elrabolja a szépséges királylányt, és elviszi magával Kréta szigetére, bika alakban rabolja el. A barokkban pikásabbnál pikásabb ábrázolások készülnek ennek kapcsán Európéről, amint a bika hátán lovagol, vagy éppenséggel rajta fekve, és a bika vágtatva, netán a tenger habjai fölött közlekedik. Az antikvitásban jó ideig azt hitték, hogy, és vallották is, hogy a kettőnek, az európai mitosznak, valamint a földrész elnevezésének köze van egymáshoz. Nincs. Annak ellenére, hogy a későbbi korokban is gondolták, hogy netán valamiféle köze lenne egymáshoz. Európa neve egy sémi szóval hozható etimológiai összefüggésben, amely nyugatot jelent. Tehát a sémi területekhez képest a nyugatibb részt jelenti. Az érdekessége az, hogy földrészként gyakorlatilag még csak egészen kis területre használták a Krisztus előtti 7. században. Akkor ugyanis Hellásznak azt a részét jelentette, amelyhez a szigeteket sem értették hozzá, sőt magát a Peloponnézos sem. Tehát azt a részét, ahol az európai kultúrának részben a bölcsője van, tehát Attikát, az Attika környéki részeket. A 6. században már elkülönítik az immáron terjedelmileg is nagyobb területet Ázsiától, ekkor születik az Európa és Ázsia elkülönítés, és a 3. földrészt a Libya, azaz a mai Líbia képviseli, ez Afrikát jelenteni. a következő időszakokban, részben a görög terjeszkedésnek, a görög kolonizációnak köszönhetően, és a földrajzi ismeretek tágulásának köszönhetően, a harmadik-második században már egészen keletre viszik ki Európának a határát, már-már megközelíti a mai felfogást, egyfelől a Földközi-tenger keleti partvidékéig, addig a legendás Fazis folyóig, amely mellől az aranygyapjút elhozták a mítosz szerint, Jászón és kísérői, illetve a későbbiek során Szkítiában a Tanaisz folyóig, ami a mai Donnak felel meg. Ezt követően a világ még erőteljesebben, még jobban kitágul, és a Krisztus előtti első századtól kezdve Európa alatt gyakorlatilag a római birodalomnak az európai részeit értették. Természetesen a területet az sokkal jobban ismerték a római birodalmon kívül lévő területeket is, azért mert már a korábbi időkben görög hajósok, utána a rómaiak, a hódítások, valamint a kereskedelmi kapcsolatoknak a kialakításának a révén eljutottak egészen Britannia északi részeig, Írországig, és a Krisztus utáni első századra, második századra már a Skandinávia északi fertáját is megismerték. Ettől függetlenül ez az európai földrajzi ismeretszerzés, ez nem járult ahhoz hozzá, hogy ezt tudatosan Európának tartsák, a fogalom egyébként is ismeretlen volt, csak megpróbálom a mai Európa fogalmunkat egybevetni azzal, amit az antikvitásban egy olyan egység, egy olyan kulturális egység jelenthetett, amelynek közös gyökerei vannak. És ezt az egységet a római birodalomban találjuk meg, a legerőteljesebben először Augustusnak az idejében, amikor is a római birodalom már tetemes méreteket öltött. Augustus az, hogy úgy mondjam, Julius Cézárnak az örököse, egy ideig a 44-es március idusán történt Cézár gyilkosság után ez az örökösség, ez csupán abban tud megnyilvánulni, hogy a hatalomért küzd, megküzd a hatalomért Antoniusszal, időnként kibékülnek egymással, a végső pacifikálás, Itáliának a végső pacifikálása gyakorlatilag Antoniusnak a legyőzésével kezdődik el. Ez az akciumi csatában következik el, Krisztus előtt 31-ben. Ettől kezdve a római birodalomban béke honol, természetesen ez így nem igaz, mert valahol valami mindig van, de leginkább a provinciákban. De Itáliában béke van, és ez óriási dolog. Hogyha belegondolunk a Krisztus előtti első századnak a történetébe, hihetetlen, hogy milyen megpróbáltatásoknak volt Róma kitéve, kezdve a szulai proskripcióktól kezdve a köztársaság bomlását kísérő zűrzavaros jelenségekig, és 44 után is, Cézár meggyilkolása után is szörnyű sorsa volt sok-sok vidéknek, még Itália területén is, ahogy azt részben majd Vergiliusnak az ekológiai kapcsán is látni lehet. Tehát beköszönt a békekorszak az akciumi csata után, amely békekorszak végül is a propagandának is a tárgyává válik, és az az első generáció, amelyik ezt megéli, az őszintén hisz is abban, hogy ez egy hihetetlen jelentős teljesítmény, és azokat a repedéseket, ha meg is látja, amelyek emögött a béke mögött fölsejlenek, mégsem ez a lényeg, az majd a következő generációnak a dolga lesz, hogy ezeket valamilyen módon érzékeltesse. Tehát, ha Vergiliusnak és legjelentősebb költőkortársának, Horáciusnak a működésére gondolunk, akkor korántsem udvari költőknek kell őket tartanunk, annak ellenére, hogy Augustus körében mécénásznak a támogatásával léteznek, működnek és írnak. Nem, ez valóban egy őszinte elfogadása annak, amit Augustus megteremtett ezzel a békével. Mindig Augustusról beszélek, holott valójában csak Krisztus előtt 27-től kezdve hívták annak. Addig Octavianus volt a neve. Az Augustus az fenkölte, dicsőségeset jelent, még egy néhány jelentését el lehetne mondani a szónak. ezt jutalomból, megtiszteltetésképpen kapta a szenátustól. Ugyanebben az évben kapott egy úgynevezett erénypajzsot is, amelyen a négy a római hagyományban már régóta rendkívül fontosnak tartott erény volt fölírva. A virtus, a hősiesség, de ennél sokkal többet jelent, sokkal tágabb, nem is tudom most hirtelnyében az összes jelentését elmondani. Általában véve erénynek is lehet fordítani, a pietas, ami az ősök és az istenek iránti kegyeletet jelenti, és az isteneknek a tiszteletét, a kötelességszerű tiszteletét, a klemencia, a könyörületesség, amely erényt mellesleg korábban már Julius Cézár is gyakorolta, valamint a justícia, az igazságosság. Ezek az erények, amelyek tehát az erénypajzson vannak rajta, és ezek azok, amelyek jegyében mintegy történik, ugyan még köztársasági keretek között, hiszen megmaradnak a köztársasági formák, ebben Augustus nagyon ügyes volt, nem óhajtott ugyanabba a hibába esni, amiben Julius Cézár esett, hogy az egyeduralmi törekvéseit azokat túlságosan feltűnően érvényre hagyta jutni. Ő gondosan ügyelt arra, hogy ezek az egyeduralmi formák a háttérbe szoruljanak, és a köztársasági formák azok maradjanak meg. A birodalom az tehát a megbékéltségnek az állapotába jutott, amely lehetőséget adott arra, hogy egyfelől mindenféle művészet erőteljesebb fejlődésnek induljon, lehetőséget adott arra, hogy az irodalom mellett akár a képzőművészetnek valamennyi ága, akár az építészet egészen kiváló teljesítményeket hozzon létre, és lehetőséget adott arra, hogy ennek az ideológiának azok, akik ezeket az alkotásokat megalkották, anélkül, hogy szolgai módon híveivé szegődtek volna, mégiscsak érvényt adjanak, és mégiscsak kifejezésre juttassák ezeket. Itt állunk tehát egy olyan birodalommal a szemünk előtt, amelyben megvalósul egyfajta kulturális egység, amelyben a konkordia, az egyetértés is megvalósul. Most nem akarom mindig elismételni, hogy ez részben a propagandának a szintje, azért mert sok vonatkozásban ezt a kortársak megélték. Ez a bizonyos első generáció, amelyik a polgárháborúkat még túlságosan is testközelben érezte magához. A következő az természetszerűleg lényegesen kritikusabb volt ezzel az egésszel szemben. És pontosan ennek a kapcsán, hogy a római birodalom az, a római birodalom jegyében pedig maga Augustus, aki létrehozta tudni ezt a békét, megszületik teljességgel kikristályosodott formában, hogy milyen feladata, miféle elhivatottsága van a római birodalomnak. A római birodalomnak, és ezt Vergilius is megfogalmazza, a következőek a feladatai, az elnyomottaknak a felemelése, a gőgösöknek a leverése, hozzátenném, hogy mindezeknek az egységbe, mégpedig a békés egységbe való foglalása, mindez isteni rend gyanánt érvényesül a birodalomban, isteni parancsra, mert ez az Istennek a végzése, hogy ilyen állapotok legyenek, és ugyancsak isteni végzés az, hogy Róma legyen mindennek a mozgatója, mindennek a megvalósítója. És mindehhez az is hozzátartozik, hogy ezeknek az állapotoknak a kapcsán a féle új aranykor is elkövetkezik a világra. Ez az új aranykor természetesen az állandó és a megtörhetetlen, megbonthatatlan békét is magában foglalja, hiszen az aranykornak az egyik legfontosabb ismérve az, hogy béke uralkodik a világon. Vergilius mindennek teljességgel tudatában van, ezeknek a számára is megfogalmazandó feladatoknak, és hajlandó rá, és képes arra, hogy megfogalmazza, és mint ismétlem, nem udvari költő módjára, hanem egy olyan rendkívüli művésznek a módjára, aki képes mindenféle eddigi tradíciót egyesíteni magában, a tradíció megőrzése mellett újat alkotni, valamilyen összefoglalót, és olyan újat alkotni, amely a következő költő generációk, de nem csupán századok, hanem még évezredek méretében is, ugyanebben utánozni fogja Vergilius-t, tehát a réginek a megőrzése, valamilyen újnak a megalkotása. Az augusztusi korszak tökéletesen alkalmas volt arra egyébként, hogy egy egészen kiváló művészeti teljesítmény létrejöjjön az imént röviden illusztrált feltételek miatt, és óriási szerencse, hogy ebben az időben születnek meg ezek a hatalmas tehetségek, akiket, de én inkább most már csak egyes számban Vergiliusról beszélnék, és a többieket azokat hagyom majd más alkalmakra, akik pontosan ennek az összegzésnek a révén, ennek a kiegyensúlyozó összegzésnek a révén egyfajta klasszikusságot valósítanak meg. A klasszikusat abban az értelemben is, hogy valami egészen kiválót és kiemelkedőt, ami a szónak az eredeti értelme. Másfelől klasszikusat olyan értelemben, hogy az a következő korszakok számára utánzásra méltó marad. A tartalom és forma tökéletes egyensúlya jellemző erre a klasszikusságra, továbbá az, hogy olyan fontos üzeneteket képes megfogalmazni, olyan nem marginális dolgokat megfogalmazni, amelyben az egész művészi alkotás valamiféle filozófiai és egyúttal teológiai kontextusba is kerül, amely Vergiliusnak úgy szólván valamennyi művében tetten érhető, hiszen akár az eklogákat, akár a georgikát, akár a legkésőbb született éneiszt vizsgáljuk meg, mindegyikben közvetít morális és teológiai tartalmakat is. Tehát a legkevésbé sem lár pur lár az, amit Vergilius megvalósít, hanem egy olyan jellegű művészet, amely egyfelől kimeríthetetlen a maga tartalmaival, éppen ezért minden korszak valami újat, valami más tud megtalálni Vergiliusban, másfelől hihetetlen gazdagságú az imént említettek miatt. A közönség az is több rétegű lehet ennek a kapcsán, amelyik Vergilius megpróbálja befogadni. Lehet, hogy valaki csupán a külső eseményekre ügyel, amelyek leíratnak benne. A következő réteg az, hogy valamit felfedez a vallásos aurából is, ami mögötte van, és a legműveltebbek, a már filozófiailag is képzettek, azok pedig a filozófiai tartalmakat is felfedezik e mögött. És Vergilius az Éneiszben legelsősorban, de már az eklogák egyikében is, és a Georgikában is valamelyest meg is fogalmazza a római birodalom feladatát és az elhivatottságát. Ahogy az imént mondottam, abban a három tételben lehet összefoglalni. Mi alapozza meg azt a megkérdőjelezhetetlen tekintét, ami az antikvitásban ugyanúgy megvolt, mint ahogyan a középkorban és az újkorban, a reneszánszon keresztül az újkorig bezárólag. Az imént illusztrált klasszikus minőség, ami állandó viszonyítási alap az őt követőknek a számára, és nagyon-nagyon lényeges momentum az, hogy Vergiliust a kereszténység előfutárának tartották. Nem csupán a negyedik ekloga, hanem az Éneisz főhősének, Éneásznak az alakja miatt, akinek az epiteton ornánsza a Pius, a kegyes Éneász. Ez az a tulajdonság, a Pietas, amiről már volt szó Augustusnak az erénypajzsa kapcsán, a feltétlen tisztelet és odaadás az Istenek és az ősök irányában. Ez tehát Éneászban megvan, ez a pietász az, ami a kereszténységnek is természetesen értéke. És a negyedik eklogában pedig nemhogy egy ilyen ember alakot formál meg, mint amilyen Éneász, hanem megformál, pontosabban megénekel egy megszületendő gyermeket. Ez a megszületendő gyermek lesz az, aki majd elhozza újra az aranykort a világra, és akinek a felnövekedése során a bölcsőtől kiindulva a világ egyre nagyobb területein fogja majd az aranykor az áldásait éreztetni. A negyedik eklogának a gyermeke az majdnem lényegtelen, hogy kicsoda volt, hogy egyáltalán volt-e valamilyen valós alak mögötte, megítélésem szerint nem volt. Vergilius ezt afféle jelképnek tekintette. A keresztények azok egyébként ugyanígy gondolkodtak, de ők egy meghatározott jelképnek tekintették, nevezetesen Krisztus megszületésének a megjóslását látták a negyedik eklogában, eme gyermeknek a megszületésében. Már a korai egyházatyák, Tertullianus is úgy vélte, hogy Vergilius profétikusan előrelátta Krisztusnak a megszületését, és ugyan ő maga nem volt, nem is lehetett keresztény, hiszen Krisztus előtt 70-től 19-ig élt, viszont anima naturaliter christiana, tehát természettől fogva keresztény volt. Aztán az utána következő egyházatják, úgy mint Lactantius, vagy pedig Augustinus a nagy Szent Ágoston, azok ugyanígy értelmezik a negyedik eklogát, tehát önkéntelenül is valahogy megérezte Vergilius azt, hogy valami nagyszerű fog elkövetkezni, és burkoltan megjósolta a negyedik eklogával Krisztusnak a megszületését, Krisztusnak az eljövetelét. Nagy Konstantin teljesítménye pedig szintén hihetetlenül meghatározó az ezt követő Vergilius értékelés szempontjából, és amiatt is, hogy Vergilius egyáltalán soha, de soha nem tűnt el a köztudatból, amit mondom, nem csupán a minősége, hanem ezek a dolgok is meghatároztak. Nagy Konstantin a nikai zsinaton az egyházatyák előtt elmondott egy beszédet görög nyelven. A beszédbe belefoglalva a negyedik eklogának a görögre fordított szövege is ott volt. Az érdekessége az ennek az interpretációnak, hogy maga a fordítás is interpretáció, ugyanis kiküszöbölnek a fordítók vagy a fordító minden egyes olyan szót, amely valamilyen módon a pogánysággal kapcsolatba hozható. A virgó, a szűz szó, ami a negyedik eklogában előfordul, és amely az igazságosságnak az istennőjét jelenti, aki utoljára hagyja el a földet a vaskor idején, viszont elsőnek tér vissza, akkor, amikor beköszönt az aranykor. A virgó természetszerűleg Szűz Mária. A gyermek természetesen Jézus. Mindent így interpretál, és a beszédnek az az izgalmas volt, hogy a próza maga még tovább interpretálja, még tovább viszi ezt a keresztényiesítő gondolatot a negyedik eklogával kapcsolatban. Eusébiosz, egy görög egyházatya volt az egyébként, aki feljegyezte ezt a beszédet, és így módon megőrződött az utókornak a számára. A következő hallatlan jelentőségű, és a századok során talán még erőteljesebben, egyenesen a köznépig lejutó módon közvetítette Vergiliusnak a próféta mi voltát, az egy ál-augustinusi, pseudo-augustinusi beszéd volt, a contra judeos, paganos et arianos, tehát a zsidók, a pogányok és az ariánusok ellen. Ez egy 5.-6. században keletkezett prédikáció volt, amelyben felsorolják azokat a prófétákat, és néhány pogány alakot is, többek között Vergiliust, akik valamilyen módon előre megjósolták a messiásnak, Krisztusnak az eljövetelét, és Vergiliustól a negyedik eklogából egy idézet is szerepel ebben a prédikációban, nevezetesen az, hogy és az égből leküldetik a gyermek. a magas égből, hogy egészen pontos legyek. Ez a kimutathatóan a 12-től a 16. századig a liturgiába is bevonult, a karácsonyi liturgiába ez a prédikáció, és kifejezetten a Vergilius eklogát is idézték ezen alkalmakból. Tehát a nagy közönség számára is tökéletesen ismerős lehetett, ismerősé válhatott ez az ekloga. Aztán egy nagy ugrás Dantének a koráig, aki is talán az első, aki teljes mértékben és minden vonatkozásával, filozófiai, teológiai vonatkozásaival egyetemben megérti Vergiliust, és éppen ezért teszi meg a maga vezetőjévé. Dantéban is van egy olyan gondolat, amelyet jó értelemben véve birodalmi gondolatnak nevezhetünk, amelyben a római birodalom volt a példája. Kedvenc költője Vergilius számára a római birodalom, az szintén valamiféle Istentől elrendelt birodalom volt, Istentől elrendelt dolog volt az, hogy már nem a keresztény Istentől természetesen, hanem valamiféle pogány Isten képzettől, de Dante számára már a keresztény Istentől elrendelt valami volt. És amit ő a Divina Komédiában a kereszténységnek, a teológikus gondolkodásnak, a történelem szemléletnek a kapcsán megvalósít, az a Vergiliuszi Éneisszel mérhető egybe. Itt látunk egy festményt, amely Delacroix egyik első remek műve, amelyet még elég fiatalon készített el. Dante ül abban a bárkában, amelyben Vergilius is ott áll mellette, és amely az alvilági folyón, pontosabban Dante tónak nevezi, az alvilági mocsaras tavon a Styxön keresztül halad át. A 8. éneknek a leírását szinte egy az egyben megvalósítja képi formában Delacroix. Már díszvárosa a ködből kifoszlik, vörösre festi lángecsettel örök tűz, mely belül hevíti, mint a mélyebb pokolban látható tenszemeddel. S míg így röpített holtükrén a rossz ár, rám szólt Vergilius, mármint a vezető, és a sárból egy alak kelt ki. Tehát ezeket a sáros vízből kikelő alakokat is megmintázza Delacroix. Tehát Vergilius nem véletlenül választotta Dante vezetőjének, hiszen felismerte benne ugyanazt a teljesen átfogó, a világ egészét is értelmezni képes, értelmezni tudó művészt. A középkorban olyannyira jelentős volt a Vergiliusnak a tisztelete, hogy nem csupán a Clarissimus, a legkiválóbb, a legragyogóbb római költőt tisztelték benne, hanem a költőt. Mindenki más szinte elhomályosult ő mellette. Annak ellenére, hogy természetesen olvassák Horáciuszt, természetesen olvassák Ovidiuszt, de Vergilius mindenek fölött állt. Ehhez az allegorikus értelmezések is hozzájárultak, amely allegorikus értelmezések már az antikvitásban, a késő antikvitásban elkezdődnek. Tehát Éneásznak az alakját, ennek a Pius Éneásznak az alakját megpróbálják úgy értelmezni, mint egy keresztény lélekfejlődést reprezentáló figurát. Az alapjait a két nagy kommentátor, Servius és Donatus rakta le ennek, majd pedig Macrobius a maga Saturnáliájában megfogható hihetetlen sok Vergiliusról szóló beszélgetéssel, Fulgenciusig a századokat látják, ő a 6. században élt, és a lényege valamennyi ilyen értelmezésnek az imént elmondott, és még a középkorban olyan jelentős személyiségeknél, mint amilyen John of Salisbury, humanista nevén Johannes Salisburiensis, illetve Bernardus Silvestris, majd a reneszánszban Cristoforo Landino, azok, akik tovább viszik ezt az allegorikus értelmezést. Ez azért is annyira izgalmas, hogyha most nagy ívben az egész megelőző irodalmat nézzük, mert Homérosz esett át idézőjelben ugyanilyen allegorikus értelmezésen, mint amilyenen Vergilius. Homéroszt a hellenisztikus kortól kezdve értelmezik allegorikusan a neoplatonikusokkal bezárólag, Vergilius pedig látjuk, majd 1000 éven keresztül értelmezik allegorikusan. Pontosan ezért minden létező bölcsesség forrásának tekintik, akárcsak Homéroszt azokban az általam említett időkben. Vergilius tehát proféta a középkor számára, tudós, mint annak a képnek a kapcsán láthattuk, a legjobb költő, aki ilyen formán a világnak szinte valamennyi titkát ismeri, meg tudja fejteni. És egy nagyon sajátos, furcsa momentum is hozzákapcsolódik ez a középkorban, nevezetesen Vergilius varázsló is. Van egy mulatságos történet, ezt nagyon gyorsan elmondom. Vergilius az állítólag, aki is ugyebár a szüzességéről volt híres, a leírások alapján rendkívül visszahúzódó ember volt, a Nápolyban, ahol még az ő korában is sokan beszéltek görögül, mint hogy valaha Magna Gréciához tartozott, Partheniosznak, a szűziesnek nevezték el. Mindez a hagyomány a középkorra is átment, olyannyira, hogy még a nevét is Virgiliusként emlegetik, és a Virgóból, a szűszóból próbálják levezetni, próbálják etimologizálni. Na hát ebből úgy látszik, hogy elege lett némelyeknek, és kitaláltak egy olyan történetet Vergiliusnak a kapcsán, hogy beleszeretett egy Rómában élő szép asszonyba, aki megígérte neki, hogy éjszaka a kis torony szobájába egy kosárban föl fogja majd húzni. Természetesen meg akarta csúfolni Vergiliust. Ezt meg is tette, ugyanis a kosarat nem húzta fel teljesen, hanem ott maradt a toronynak a közepén a kosár állva. Számos illusztrációt látunk egyébként a középkorral ezzel kapcsolatban, sőt, még a későbbi időkben is. És hát az egész város Vergiliuson kacagott, de Vergilius megbosszulta magát, nem hiába volt varázsló, és a következőt tette. Az egész városban kioltott minden tüzet. A tüzet csak úgy lehetett feléleszteni, hogy azt a bizonyos hölgyet, azt a város közepén kiültették, pellengérre ültették, ha úgy tetszik, és a ma bizonyos testrészén lehetett meggyújtani a fáklyákat, a gyertyákat és az összes létező mécsest, ami természetesen óriási megszégyenülés volt a nőnek a számára. Vergilius varázsló így módon méltó bosszút állt rajta. De hát ez csak egy mulatságos kinövés a Vergilius utóélettel kapcsolatban. Az allegorikus interpretációknak tehát az volt a lényege, hogy az emberi lélek a tökéletességre törekszik, és Éneász a maga egész útjával, a maga egész alakjával ezt a fejlődést képviseli. Vergiliusnak az életműve az teljes egységet képvisel, amit ennek az illusztrációnak a kapcsán is beszeretnék mutatni. Ez egyébként egy nagyon-nagyon izgalmas kódexlap, ugyanis Petrarca Vergilius kódexéből való, és a festője pedig a Trecento Giotto mellett legnevezetesebb festője volt, nevezetesen Simone Martini. A Petrarca Vergilius kódexben a Servius kommentár a szöveg mellett végig ott volt. És itt a képen azt látjuk, hogy a függönyt elhúzza egy alak. Ez az alak Servius, a kommentátor. És itt pedig a fa alatt, akár csak Titurosz az első eklogában Vergilius látjuk, és 3 férfi alakot, ez lenne a katona, ez lenne a földműves, aki most éppen fákat metsz, ez pedig a pásztor. A pásztor a pásztori költészetet jelképezi, a földműves a georgikát idézi föl bennünk, a hadvezér pedig természetesen, vagy a katona természetesen az éneiszt. És itt teljesen egyértelművé teszi a felírás azt is, hogy Vergilius ilyen vonatkozásban interpretáltatik, ráadásul úgy, hogy Servius az, aki föltárja azokat a titkokat, lásd, allegorikus magyarázat, feltárja azokat a titkokat, amelyeket Vergilius elrejtett a különböző műveiben. Az eklogái, azok a negyedik eklogát már kiemeltem, mint Vergilius kereszténység felé való és keresztény interpretációjának a megalapozóját, de más vonatkozásban is hallatlanul fontosak és érdekesek a számunkra. Ugyanis, hogyha megpróbálom egy szóban összefoglalni, illetve nem egyben, hanem néhánnyal többen, hogy mégis mi lenne az eklogáknak a lényege, az az embernek és a művészetnek a viszonya. Ezek a pásztorok, az eklogáknak a szereplői, ugyanis mind művészek, valamennyien éneklő és költő pásztorok, akik különböző minőséget képviselnek, és éppen ezért, hogyha az eklogák összességét nézzük, akkor három különböző létszintről beszélhetünk a pásztoroknak a kapcsán. Az elsőt képviseli a darabosság, amikor még tanulnia kell, a második eklogának a pásztora inkondita, fésületlen, darabos dolgokat énekel. A következő fokozat az a pásztor, amelyik a maga nem isteni mi voltában már nagyon jó minőséget tud prezentálni, és az utolsó fokozat a mindenki, az összes ebben a világban élő pásztor számára példaadó isteni pásztor, Daphnisnak a művészete, amely művészettel, ilyen legendás dalnokok művészete mérhető egyben, mint amilyen például Orfeuszé volt, akinek a neve nem véletlenül nagyon sokszor előfordul az eklogáknak a kapcsán. A legfontosabb üzenete talán még az eklogáknak az, hogy az ember és művészet viszonyában a művészet képes arra, hogy az embert nemesebbé tegye. A hetedik eklogában fogalmazódik meg teljesen eklatánsan ez a gondolat. Ott ugyanis, ahogyan a humánumnak a terén egyre nagyobb lépéseket tesz a két versengő pásztor közül az egyik a gyengébbik, úgy válik egyre szebbé, egyre tökéletesebbé a művészete maga is. Tehát a művészet képes arra, hogy megnemesítse az embert, képes arra, hogy morálisan is jobbá tegye az embert. Ez a világ nem teljesen védett világ, annak ellenére, hogy pásztori környezetről beszélünk. A külvilág az képes betörni, méghozzá azokban a szörnyűségekben, amelyeket a Pacatum Imperium létrejötte előtt, azok a bizonyos Antonius és Octavianus közti versengések és a másokkal való hadakozások okoztak, többek között a Cézár gyilkosoknak a legyőzése. És Vergilius maga sorsát, a saját sorsát is beleépíti az első és a kilencedik eklogába, nevezetesen, amikor megfosztják a birtokaitól, amikor szinte neki is menekülnie kell. Egy olyan pásztor sorsában fogalmazza ezt meg az első eklogában, akinek menekülnie kell éppen azért, mert valamilyen gonosz katona elűzte a birtokáról, és a másik, az a pásztor, akinek még a neve is zenei, Tityros, aki valamiféle isteni ifjúnak a segedelmével visszakapta a birtokait, az képes arra, hogy felfedezze ennek az embernek az üldözöttségét, a kiszolgáltatottságát, és kezet nyújt neki, szállást kínál, felfedezi azt, hogy ebből a maga teremtette, de külső erők segítségével teremtette világból másnak is részesülnie kell. És éppen ennek az első eklogának a kapcsán szeretném Radnótira fölhívni a figyelmet, aki kongeniális módon érezte meg, érezte át a Vergiliuszi üzenetet a békés világnak, annak az ideálnak, ami Radnóti számára már csak elérhetetlen, távoli ideál marad, és a való világ realitásának az ellentétét. Nála ez az első eklogának a végén még feloldódik, aztán a többi eklogában kevésbé, amelynek az utolsó két sora a következőképpen szól. Áldjon az ég, öreg este szakad rám, míg hazaérek, alkonyi lepke lebeg már, spergeti szárnya ezüstért. A következő két zárósort Vergilius első eklogájából latinul fogom felolvasni, hogy a zenéjét megpróbálják érezni, ami Radnótinál is nyelvi zene, amit megvalósít. Et jam summa procul villarum culmina fumant maiores fecadunt altis de montibus umbrae. És egy nagyon régi fordításban, ami sokkal jobb, mint bármelyik későbbi, idézném föl ugyancsak ezt a két sort, Fazekas Mihálynak a fordításában, ő ugyanis visszaadja a zenéjét ennek a két sornak. A faluk is tova már füstölögnek alkonyodásra, s a nagy bércekről nézd, mennyire nyúlt el az árnyék. A magánhangzók zenéje, a mással hangzók zenéje, az ellek-errek váltokozása. A Radnótinál, Fazekas fordításban ugyanúgy, ahogyan Vergiliusnál magánál is megfigyelhető. Sannazzarót is meg kell mindenképpen említenünk az eklogáknak a kapcsán, ugyanis ő volt az a reneszánsz idején, aki a maga Arkádiájával, amely próza és vers váltokozása volt, 1504-ben adta ki, egy olyan hihetetlenül népszerű művet alkotott, amely a továbbiakban Vergilius közvetítve legalább olyan erősen hat, mint maga Vergilius. Az idilleknek a sora az egyébként áttekinthetetlen, ez a pásztori költészeti műfaj végig hat, mint látták egészen a 20. századig. A Georgika, a tankköltemény, az a természet és ember viszonyát próbálja megfogalmazni. A természettel együtt élő ember az, aki felfedezi azt, hogy a természet megváltoztatható, hiszen munkás ember él ebben a természetben, a földműves él ebben a természetben, és így kell neki megvalósítani azt az aranykort, amit már másmilyen aranykor, az emberi munka révén, az emberi munkának köszönhetően jön létre. A Georgikának az üzenetét, hogyha keresztényesíteni akarom, akár úgy is megfogalmazhatnám, hogy órá et laborá, tehát imádkozzál és dolgozzál. Ugyanis a földműves, aki pietas, erga deus, az Istenek iránti kötelesség teljesítés jegyében működik és dolgozik, az ezzel a munkával képes arra, hogy lehozza az aranykort a földre. A Georgikában szó szerint nem fogalmazódik meg ez, hogy aranykorról lenne szó, de minden egyes momentum, ahogyan leírja az itáliai tájat, amely a földművesek munkája révén jött létre, az egyértelműen az aranykor kritériumaival rendelkezik. Tehát itt is aranykor, az eklogákban is aranykor, de itt a munka, az emberi munka hozza létre, és a természettel, valamint az Istenekkel, és a természet kozmikus rendjével összhangban élő ember. A harmadik az az Éneisz, amely az európai irodalomra a legnagyobb hatást gyakorolta, hiszen meghatározta az összes utána következő eposzt, ezt bizton állíthatjuk. És hogyha azt kérdezik, hogy hát Homérosz hol van? Homérosz Vergiliuson keresztül hat. Tehát közvetlenül Vergilius hat, de ő, Homérosz ő rajta keresztül. Vergilius egyébként azt a fajta összegzést, amelyet az egész életművében megvalósít, itt Homérosz kapcsán például úgy próbálja, és sikerül is neki megvalósítani, hogy reflektál mind az Iliászra, mind az Odüsszeiára, csak érdekes módon az Éneisznek éppen az első fele felel meg az Odüsszeiának, az ember azt várná, hogy a sorrend megmarad, nem marad meg, az első fele felel meg az Odüsszeiának a bolyongások ideje, és a második könyv felel meg az Iliásznak, ez a harcokat leíró hat ének. ahogyan a Vergilius Éneis különbözik a homéroszi eposzoktól, ugyanúgy az epikus hős alakja is különbözik a homéroszi hősöktől és az összes megelőző hőstől. Éneász képében ugyanis nem a hirtelen adott pillanat miatt harcolni kénytelen ember és a különböző megpróbáltatások embere áll a középpontban, hanem az az ember, aki Pius, aki mind az ősökkel, atyával, mind az istenekkel szemben mindig és szüntelenül érvényesíti a kötelesség kívánta elvárásokat, és teljesíti ezeket a feladatokat. Egyszer s mind pedig pontosan azért teljesíti, mert tudatában van, hogy elhivatott, neki valamilyen rendkívül jelentős feladata van, amelyet az istenek bíztak rá. Ez a feladat pedig az, hogy újra megalapítsa Tróját. Ez az új Trója lesz az azután, amelyből Róma kinő. És ezt korántsem, megint ismétlem, udvari költő módjára próbálja a szájunkba rágni Vergilius, hanem valami hihetetlen, mondhatnám zseniális szerkesztési megoldással. Eljutunk egészen augusztusig, de úgy, hogy az eposzban mindössze három ízben történik a későbbi időkre, a római birodalomnak a létrejöttére és magára augusztusra utalás. Mégpedig úgy, hogy megszületik az aranykor, újra megszületik augusztusnak az uralma alatt, amely aranykornak a megbékélt birodalom a feltétele, ezt megteremti augusztus, és egyszer s mind megvalósítja Rómának a feladatát, amely az Éneisz 6. énekében fogalmazódik meg, szinte écbe vésetten, nevezetesen római a te feladatod, egyszerűsítem a szöveget, nem az, hogy a művészetekben teljesíts, hanem az a feladatod, hogy megvalósítsd a birodalmat magát úgy, hogy a már idézett rész, felemeld a megalázottakat, és nyomd el a gőgösöket. Tehát uralkodj a világon, de ez az világon való uralom, ez nem öncélú, ez a kozmosznak a rendje, ez az Istentől eredő, egy általános Istentől, Jupiter, ez az Isten egyébként az Éneiszben, de ez a Jupiter egyértelműen a sztoikus legfőbb istenségnek a vonásait viseli magán, a kozmikus rendnek a gondolata az úgy szintén ezt a gondolatot sugallja a számunkra, hogy itt a sztoikus filozófia nagyon erősen meghatározza a vergiliusi felfogást. Ebben a Jupiter kép és a fátum a sorsnak az irányító képe. Ez a fátum egyébként nem is annyira az irányítást, hanem azt a morális világrendet jelképezi és jelenti, amely egyszer s mind azt is jelenti, hogy ha az ember, azaz Éneász, azaz Augustus engedelmeskedik a fátumnak, akkor a békés világrendet tudja megvalósítani az egész világon. Vergiliusnak ennél sokkal, de sokkal sokrétűbb az üzenete, de megpróbáltam a számunkra lényegeset kiragadni belőle, és azokat a gondolatokat, amelyek a mai Európa számára is rendkívül fontosak. A megbékélés, az ora et labora, és a művészeteknek a megbecsülése. Az ember talán nem tudja most már annyira, hogy a művészetek mennyire fontosak. Ettől függetlenül nagyon fontosak, és éppen ezért Vergilius maga is nagyon fontos. Köszönöm a figyelmüket!
Köszönjük szépen docens asszony előadását, köszönöm megtisztelő figyelmüket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében. Egy hét múlva Totik Vilmos professzor úr, a Szegedi Tudományegyetem természettudományi és informatikai karának egyetemi tanára tartja meg Lehetetlen, avagy a matematikában hogyan igazolható a lehetetlen című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!